Szeretettel köszöntöm a testvéreket. Kezdjük meg adventi sorozatunkat, és keressük ki, énekeljük 25. Zsoltárunk első és második verseit. 25. Zsoltárunk első és második verseit. Már most mondom, hogy azért választottam ezt a második vers miatt, amelyikbe ezt fogjuk kérni, hogy utaid, Uram, mutasd meg, hogy el ne tévejedjem. Ezzel a lélekkel készüljünk majd most a hét elején az ige meghallására. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Köszönjük, mennyei édesatyánk, hogy itt lehetünk veled és előtted. Köszönjük, hogy egy egész napon át gondunkat viselted, megőriztél bennünket. Köszönjük, hogy adtál testi-lelki erőt e nap történéseihez. És köszönjük, hogy most arra figyelhetünk, hogy mit szeretnél velünk. Megvalljuk neked, hogy nehéz velünk beszélgetni, nehéz bennünket elvinni a pusztába, hogy a szívünkre beszélj. Nehéz velünk kapcsolatot teremtened. Nehéz neked elfogadtatni azt, amit te velünk akarsz. Mégis azért jöttünk ide, ezt kérjük, ezt várjuk, és közben azért fohászkodunk, hogy oldozz fel bennünket, hogy szabadok legyünk meghallani, megérteni, és elfogadni mindazt, amit te üzensz, mondasz nekünk. Segíts ebben rajtunk, Urunk. Amen. Kedves testvérek, estéről estére ugyanazt a történetet fogjuk majd hallani, és ennek a történetnek az üzeneteit fogjuk keresni, és ez a Lukács evangélium a 7. részében van megírva, a 36. verssel kezdődő és az 50. verssel bezáródó ige szakaszban. Kéré pedig őt egy a farizeusok közül, tudnilik Jézust, hogy ő vele egyen. Annak okáért bemenvén a farizeus házába leült enni. És íme a városban egy asszony, aki bűnös volt, mikor megtudta, hogy ő a farizeus házában leült enni, hozott egy alabástrom szelence drága kenetet, és megállván hátul az ő lábainál sírva, könnyeivel kezdte öntözni az ő lábait, és fejének hajával törlé meg, és csókolgatta az ő lábait, és megkente drága kenettel. Mikor pedig ezt látta a farizeus, aki őt meghívta, ezt mondta magában. Ez, ha próféta volna, tudná ki, és miféle asszony az, aki őt illette, hogy tudnilik bűnös. És felelve Jézus mondané ki, Simon, van valami mondani valóm neked. És az ezt mondta, Mester, mondjad. Egy hitelezőnek két adósa volt. Az egyik adós volt 500 pénzzel, a másik pedig 50-nel. És mikor nem volt nékik miből megadni, mind a kettőnek elengedte. E kettő közül azért mondd meg, melyik szereti őt jobban. Felelvén pedig Simon mondta, azt gondolom, hogy az, akinek többet engedett el. És Jézus mondta neki, igazán ítéltél. És az asszonyhoz fordulva mondta Simonnak, látod ez asszonyt? Bejöttem a te házadba, és az én lábaimnak vizet nem adtál, ez pedig könnyeivel öntözte az én lábaimat, és fejének hajával törlé meg. Engem meg nem csókolál, ez pedig az időtől fogva, hogy bejöttem, nem szűnt meg az én lábaimat csókolgatni. Olajjal az én fejemet meg nem kented, ez pedig drága kenettel kente meg az én lábaimat. Minek okáért mondom néked, néki sok bűne bocsáttatott meg, mert igen szeretett. Akinek pedig kevés bocsáttatik meg, kevésbé szeret. És mondta annak, megbocsáttattak néked a te bűneid. És akik együtt ültek vele az asztalnál, kezdék magukba mondani, ki ez, hogy a bűnöket megbocsátja. Mondta pedig az asszonynak, a te hited megtartott téged, eredj el békességgel. Hát ezért az utolsó mondatért. Ezért az utolsó mondatért van minden. És tulajdonképpen ez az egész evangelizációs hét is azért az utolsó mondatért van. De nem abban a formában, hogy ez elhangzott egy bűnös asszony felett és egy bűnös asszonynak, hanem ez nekünk szólhasson. Eredj el békességgel, a te hited megtartott téged. Ez maga az üdvösség, a biztosított üdvösség. És aki nem bizonyos még abban, hogy neki van-e már üdvössége, örök élete, annak nagyon fontos hét lesz ez a mostani hét. Három aktív és néhány passzív szereplője van ennek az adventi sorozatnak, amelynek az előbb felolvastam az alap igéjét. Az események egy Simon nevű farizeus házában zajlanak, aki egyszer arra kérte Jézust, hogy jöjjön be hozzá és egyen vele. Talán a Biblia olvasók már régóta tudják, van talán, aki mégsem, hogy leülni valakivel enni, ez azt jelentette, hogy azzal a valakivel én közösséget vállalok. Nyilvánosan leülni valakivel enni, hogy mások is lássák, az egy üzenet volt. Én ezt az embert vállalom. Komoly mögöttese volt egy közös étkezésnek. Komoly mögöttese volt. Kedves testvérek, Jézus ezt a meghívást komolyan vette, elfogadta, és bement Simonhoz. Vállalta nyilvánosan ezzel a farizeussal a közösséget. Amint az elbeszélésből kiderül, nem csak ketten voltak ezen az étkezésen. És ez nem lényegtelen megjegyzése Lukácsnak. Az történt ugyanis, hogy Jézust egy vendégségbe hívta Simon, ahol már voltak mások is. Nyilván olyanok, akikkel ez a Simon farizeus vállalta szívesen a közösséget, akiket barátainak tarthatott, akikkel szeretett nyilvánosan is együtt lenni. Amikor a városban egy asszony meghallotta azt, hogy Jézus bement ennek a Simon farizeusnak a házába, és leült vele enni, akkor hivatlanul és kéretlenül ő is bement ebbe a házba, vitt magával egy kincset, a drága kenetét, és ezt az egészet elhasználta Jézusra. Mindez pedig úgy tette, hogy egyetlen szót sem szólt. Csak sírt, és ott állt hálás, hódoló szívvel Jézus előtt. Egy szót sem szólt. Íme a három szereplős bibliai történet, amelyikben rögtön az első dolog, amire fel kell, hogy hívjam a figyelmeteket, hogy Jézus elfogadta éppen úgy egy megbecsült farizeusnak a meghívását, mint ahogy elfogadta egy nyilvánvaló prostituáltnak az érintését. Simon azonnal fölháborodott a lelkén. Hát ez képtelenség. Ez teljes képtelenség. Hát az mégiscsak hogy adja ki magát? Mert az, hogy ez a Jézus, akiről azt mondják, hogy valami nagy ember, majd kiderül, hogy proféta talán. Bejön a házamba, ez rendjén van. De mit keres itt ez a prostituált? Ez a nyilvános házba szolgálatot teljesítő. És Jézus mind a kettőt elfogadta. Nem különös? Miért nem mondta Jézus azt neki, hogy te asszony, először is a zsidó törvények szerint nem is érhetsz hozzám. Nem is érinthetsz engem. Miért nem mondta neki Jézus azt, hogy azért illetlen dolog ez, menj haza, neked nincs itt semmi keresni valód. Elfogadta mind a kettőt. Ebből lesz majd a botrány, a megbotránkozás Simon lelkében. Kedves testvérek, ez egy hosszú ige szakasz, de minden egyetlen egy valakiért történik itt, még az asszony váratlan megjelenése is. Nagyon isteni rendezés, hogy ott megjelenik ez az asszony. Egyetlen egy valakiért, ez az egy valaki Simon. Ő érette, történik most minden. Amikor Simon megbotránkozott a bűnös nő megjelenésén, és felháborodott a lelke, hogy Jézus elfogadta egy ilyen asszony érintését, akkor Jézus elmondott egy egészen csodálatos történetet. Ez lesz majd a sorozat középpontja, mert ebben vannak az üzenetek Simonnak, meg nekünk. De hát miért teszi ezt Jézus? Kedves testvérek, azért, mert Jézusnak van egy mennyei programja, ahogy a földre érkezik, és attól kezdve ezt a mennyei programot csinálja végig. Akárhova megy. Kimozdíthatatlanul mindig ugyanazt teszi. Mi a mennyei programja Jézusnak? Hogy teljesítse Isten akaratát. És tudjátok, Isten akarata mi? Hogy egyetlen egy ember se vesszen el. A prostituált se. Az alkoholista se. Az ateista se. Hanem elfogadja Isten bűnbocsátó kegyelmét. Ezért van, hogy Jézus elfogadja Simon meghívását is, elfogadja a prostituált érintését is, hódolatát és háláját is. Mert van egy csodálatos programja. És ha hisszük azt, hogy ha ketten vagy hárman együtt vannak, az ő nevében ott jelen van, akkor közénk is ezért jön és jelenik meg. Hogy ezt a csodálatos Istentől való mennyei programot folytassa közöttünk. Hogy köztünk se legyen egy se, aki elvész, hanem fogadja Isten, fogadja el Isten bűnbocsátó kegyelmét. Hadd mondjam már most el, hogy nem tudjuk, hogy végül mi lett Simonnal. Nem tudjuk, hogy legvégül mi lett Simonnal. Éppen úgy nem tudjuk, mint ahogy az sem, hogy mi lett az örök életéért Jézushoz menő gazdag ifjúval, akit Jézus megkedvelt és hívott az üdvösség honába, az Isten országába, de végül oda Jézussal mégsem ment el, de szomorúan továbbment az útján. Mert hogyha Jézussal nem fogunk egyszer együtt elmenni, akkor mindig tovább fogunk menni szomorúan a magunk útján. Nem tudjuk, hogy ezzel a gazdag ifjúval legvégül mi lett. Tudjuk, hogy amikor Jézussal találkozott, Jézus fölkínálja neki is Isten országának kegyelmét, ő mégis otthagyja azt, és tovább megy a maga útján szomorúan. Nem tudjuk például, mi lett a tékozló fiú bátyjával. Emlékeztek rá, amikor hazajön, és meghallja a zenét, és a táncot, és a lakodalmat, fölháborodik. Hogy létezik, hogy visszafogadtad ezt a te fiadat, aki paráznákkal élte az életét, eltékozolta az egészet, mocsokban járt. Hogy létezik? Ismeritek a történetet, most csak fordítok egyet rajta. Azt mondja az atya, fiam, örülnöd kellene neked is, mindenkor velem vagy. De nem tud. Testvérek, a legtöbb keresztény gyülekezetbe, ha belép ma egy ember, és azt mondja, hogy ezek a keresztények, akkor egy dolgot biztosan lát. Ez nem egy örvendező közösség. Örülnöd kellene, de nem tud. A kereszténység leglényege, hogy az örök örömből, ami Isten országában van, kapunk itt a földi életünkbe Istentől. Ezért, aki az Isten gyermekévé lesz, minden keresztyen nehézsége ellenére is örvendező életté kellene, hogy legyen. Simon nem tudott örülni. A gazdag ifjú nem tudott örülni. A tékozló fiú bátyja nem tudott örülni. Mind a háromnak fölkínáltatik a kegyelem. És mind a három elmegy végül a maga útján, és nem tudjuk, mi lesz végül velük. Te tudod, mi lesz veled végül? Vajon azon az úton, amelyen jársz, tudod, mi lesz végül? Testvérek, vannak ilyen nem tudjuk, mi lesz végül is velük szereplők a Bibliában. Akik nem mozdulnak, akkor, amikor Jézus ott van velük. Csak hogy mindig azt olvassuk, azután Jézus mit csinál? Tovább ment a maga útján. És nem tudjuk, hogy még egyszer fölajáltatott-e nekik a kegyelem. Nem tudjuk. Kedves testvérek, ma egészen Simonra fogunk figyelni, mert ő egy figyelemre méltó ember. Minden este szó lesz róla, mert Jézus most ő érte végzi az atya akaratát, hogy kimentse Simont abba, amibe belekövült. Isten akarata az, hogy fogadja el a kegyelmet és az új életet. Ezért lépett be Jézus Simonhoz. Simon egy tekintélyes férfi volt, akire felnéztek az emberek okkal és joggal. Becsülték, nem véletlenül. Testvérek, a farizeusok vallásossága, törvényismerete, törvénytisztelete, erkölcsössége, szolgálatai, aszkétikus életmódjuk példaértékűnek látszott mindenki előtt. És nem csak a tekintélyük volt nagy a farizeusoknak a nép előtt, de hanem a befolyásuk is, a közéleti befolyásuk is. Ott ültek abban a nagy tanácsban, ahol eldöntötték a város minden politikai és vallási ügyét, mert akkor ott Izraelben még összefonódott a politika és a vallás. Nem lehetett politizálni Biblia nélkül. Először Isten szólaljon meg, hogy majd az ember megszólalhasson a poliszért. A városért. A farizeusok ott ültek, ahol a parlamentben, ahol döntések születtek. Ők voltak a jog meghatározói. Ők voltak a tanrend, a közoktatás meghatározói. Rendkívül tekintélyes emberek voltak. És amikor Jeruzsálem elesett, és megszűnt a zsidóság állami léte, és megszűnt a templomi kultusz, ők lettek a zsidó túlélés, továbbélés egyetlen reménysége. Hogy ma van Izrael, hogy van zsidóság, azt a farizeusoknak köszönhetik. Mert a szellemi élet központjai a farizeusi, rabbinusi iskolák lettek. És ezek a farizeusok Izraelt Isten számára mindenképpen meg akarták őrizni, mint Isten szent népét. Testvérek, sok rosszat hallunk meg, mondunk ezekről a farizeusokról, de valamit ki kell mondani, hogy jól értsük, mert pontosan az ellenpontozás miatt lesz csodálatos az a példázat, amit Jézus elmond. Testvérek, a legtöbb, amit ember vallási tekintetben tehet, és tehetett valaha, Isten iránti buzgóságban, hűségben, azt a farizeusok tették meg. Soha senki vallási tekintetbe buzgóbb, tökéletesebb, nagyobb erőt igénylő munkát senki nem végzett, mint ezek a farizeusok. A hatalmon lévők, Heródes, Pilátus, Agrippa éppen ezért mind szerettek velük nagyon jóba lenni. Tudták, hogy a farizeusokon függ és áll egy csomó dolog. Keresték a kegyüket. Igyekeztek elnyerni a farizeusok jó indulatát. Mindenki igyekezett jóba lenni egy farizeussal. Mégis Jézus sokszor beszélt róluk kemény szavakkal. És sok nehéz, ítéletes igét mondott nekik is, meg róluk is. Egészen el odáig, amikor többször elmondja, hogy jaj, néktek, ti képmutató farizeusok. És ezzel együtt is bement Simon házába. A jaj, néktek képmutatók egyikéhez. De hát mi baja volt akkor Jézusnak ezekkel a farizeusokkal? Ezek ilyen nagyszerű emberek voltak, Izrael ilyen sokat köszönhet nekik. Ha fölnézett rájuk mindenki, mi volt igazán Jézus baja ezekkel a példás hívő emberekkel? Nos, testvérek, sokkal kevésbé az, amit mondtak és tanítottak, sokkal inkább az, amit a nevük, ez a jelzőszó jelez, hogy farizeus. Ez a szó magyarra fordítva azt jelenti, elkülönülő. Elkülönülő. Jézus ezt a lelkiséget ítélte meg, ami mögött nagyon sokféle bűn húzódott meg. És itt kezdődik izgalmossá válni a dolog. Amikor a vallásos ember vallási alapon gondolja magáról, hogy ő különb, különb, mint a prostituált, mint az alkoholista, mint az ateista, hát mégiscsak különb. Botrányos, amit Jézus csinál. Bemegy a vámszedőhöz. Azt mondják róla, hogy a bűnösök barátja. Hát azokat utálni kell. Megvetni és elkerülni. Majd, ha megjavulnak. Elkülönülő. Kedves testvérek, emögött a bűn mögött téves önismeret volt, rossz emberismeret és egészen elhibázott Isten ismeret volt. Ezek együtt munkálták ki azt a lelkiséget, amit farizeizmusnak nevezünk. Sajnos nem csak rájuk igaz. Sajnos ez a lelkiség, ez ott él a kereszténység. Van, aki kimondja, van, aki csak belül mondja. Hát én mégiscsak külön vagyok. Én mégiscsak másabb vagyok. Hát már bocsánatot kérek. Testvérek, a farizeusok vallási alapon, abból következően különültek el az emberektől. Ennek ilyen lelki okai voltak, mint hogy úgy gondolták, igazabb vagyok, mint általában az emberek, vallásosabb vagyok, jobb vagyok, idézem az igét, különb vagyok az embereknél. És erről Jézus, hogy félre ne értsük, hogy mi baja volt Jézusnak velük, elmondott egy példázatot. Némelyeknek mondom, akik elbizakodtak magukban, hogy ők igazak, és a többieket semmibe vették. Ezt mondja Jézus. Két ember ment fel a templomba imádkozni. Az egyik egy farizeus, a másik egy vámszedő. A farizeus megállván így imádkozott magában. Isten, hálákat adok neked, hogy nem vagyok olyan, mint egyéb emberek. Külön vagyok. Hálát adok neked. Nem vagyok olyan, mint azok ott kint. Azok. Nem vagyok olyan, mint egyéb emberek. Nem vagyok olyan, mint a ragadozók, a hamisok, a paráznák, vagy ím, mint ez a vámszedő is itt a templomban mell. Olyan hálás vagyok, Isten, nem vagyok ilyen alávaló. Ilyen megvetni, leköpni való. Külön vagyok. Folytatja, böjtölök kétszer egy héten. Dézsmát, tizedet adok mindenből, amit szerzek. A vámszedő pedig távol állván még a szemeit sem akarja az égre emelni, hanem veri a mellét, és ezt mondja, Isten, légy irgalmas nékem bűnösnek. Hogy szoktunk mi hazamenni egy-egy Isten tiszteletről? Nem azzal a jó érzés, hogy hát mégiscsak más vagyok, külön vagyok én. Mentünk már haza úgy belül, a mellünket verve, hogy légy irgalmas én hozzám bűnöshöz. Mert így fejezte be Jézus, ez megigazulva ment alá az ő házához, hogy nem inkább amaz, mert aki felmagasztalja magát, megaláztatik. És aki megalázza, felmagasztaltatik. Testvérek, amikor az új szövetséget olvassátok, Jézus korában már ezzel az önigazult törvényeskedésbe merevedett, önelégült farizeizmussal találkozunk. Ez van már az új szövetségben. Jézus ettől a lelkiségtől óvta a tanítványait is, úgy nevezte, hogy ez a farizeusok kovásza, óvta őket tőle, és mindazokat, akik hallgattak rá, és felsorolta és bírálta a farizeusi kegyesség látszata mögött meghúzódó valódi lelkiséget, és a hamis cselekedetek sorát. Ezzel szemben Simon szerint ő egy tökéletes, kegyes, igaz ember, akit éppen az igazsága feljogosított rá, hogy erkölcsi magasságból nézze és ítélje és elítélje a bűnös világot és benne a bűnös embereket. Ismerős? Milyen rossz ez a világ, mennyi bűnös ember, mennyi bűn teli. Simon úgy gondolta, hogy el is ítélheti őket. És szigorúan elkülönülni. Ezekkel nem járunk egy társaságban. Ezekkel nem ülünk egy asztalhoz, ezekkel szóba se állunk. A szíve önelégültsége ellenére is keserű volt, duzzogó és örömtelen, azért, mert akinek a szíve tele van mások iránti előítélettel és ítélettel, az sose lesz boldog ember. Sose. És a keresztények közt azért van annyi szomorú ember, mert teli vagyunk előítélettel és ítélettel mások felé. Egy ilyen szívbe sose költözik öröm és boldogság. Ő maga űzi el. Akinek a szíve tele van vallásos gőggel, hogy külön vagyok, jobb vagyok, igazabb vagyok, erkölcsösebb vagyok, annak a szája meg is ítél mindenkit. Meg is ítél. Kire nem mondtunk mi már rosszat? Kiről nem mondtuk meg már el még a véleményünket? És ha nem mertük elmondani, azért itt hordozzuk. Tudom én azt, ismerem én azt, mondhatják nekem. És a kutyából úgyse lesz szalonna. Simon is megítéli az asszonyt is, meg Jézust is. Kedves testvérek, ezzel az is baj, hogy amikor megítéli az asszonyt, mert ismeri a múltját, tudja, hogy prostituált, ismeri a múltját, ezért megítéli. Kedves testvérek, akit azonban megítélünk, azt mi magunk bezárjuk a gyalázatába. Bezárjuk a gyalázatába. Akit megítélünk, annak tulajdonképpen a mi szemünkben nincs jövője, csak múltja van. Szégyenletes múltja, de nincs jövője. El nem hinnénk róla, hogy a prostituált szent lesz. Csak múltja van. Hány ember van, akinek úgy gondoljuk, ismerjük a múltját, és be is zártuk a múltjába. Úgy se lesz más. Ilyen marad. Simon úgy gondolta, hogy ő egy olyan nőnél, aki ide belépett, ezerszer különb ember. Ezerszer különb ember. Önmaga, és hitte, hogy a társadalom, az egyház, a világ, és még Isten szemében is ezerszer különb ember. És Jézus is megítéli, ó, ha ez proféta volna, tudná, hogy ki ez a nő, aki bejött ide és engedte, hogy hozzányúljon. Hát, ez se proféta. Kedves testvérek, akiben a vélt igazsága, önelégült vallásossága olyan nagyra nőhet, mint Simonban, annak a szíve igazán nem is fog tudni szeretni. Nagyon érdekes, hogy Jézus mikor elmondja a példázatot, majd erről fogunk beszélni még, a szeretetre kérdez rá. A szeretetre kérdez rá. Simon nem tud szeretni. Testvérek, a vallásos gők, hogy én azért külön vagyok, mint egy ateista, mint egy ilyen, meg egy olyan, mint ez a vámszedő, hiszen járok templomba, olvasom a Bibliát, imádkozom, egyházadót fizetek, hát mégiscsak különb vagyok. Kedves testvérek, amikor az ember ebbe belekövül, akkor bezárja a maga szívét a másik ember előtt és Isten előtt is. Mert ha külön vagyok, mi szükségem volna Istenre? Miért szorulnék rá? Simon így is gondolta. A nőnek szüksége van Isten bocsánatára. Nekem? Nekem? Hetente kétszer böjtölök? Dézsmát, tizedet fizetnek? Izraelért dolgozom, a vallásomat megtartom, pedig Jézus éppen ezért lépett be Simon házába, hogy megnyissa a szívét. Kedves testvérek, egy vámszedő, akinek a foglalkozása elhangzott a jézusi példázatba, Zákeus, az megnyitotta Jézus előtt az otthona ajtaját is, meg a szíve ajtaját is. Simon megnyitotta az otthona ajtaját, de a szíve ajtaját nem. Azt nem nyitotta meg. Pedig Jézus azért ment be hozzá. Mennyit adok Jézusnak? Mennyit szoktam én megnyitni? Egyáltalán mennyit nyitottam meg Jézus előtt? Az otthonom ajtaját talán igen. Vajon a szívem ajtaját valaha megnyitottam, beengedtem. Mennyit adok Jézusnak? Hol van annak a határa, hogy ennyit és többet nem? Ennyit és többet nem? Az otthonomig jöhetsz, az otthonomba bejöhetsz, de az életembe nem. Zákeus kitárta az otthonát, és kitárta a szívét. Simon kitárta az otthonát, és zárva maradt a szíve. Látszat kapcsolatig jöhetett csak Jézus hozzá. Látszat kapcsolatig. Mint Simonnál. Vajon a szívünkbe bejöhet, vagy csak látszat kapcsolat van? Olyan, mintha, de mégse. Mindnyáján tudjuk, hogy milyen különbség van a között, hogy valakivel látszat kapcsolatom van, vagy élő kapcsolatom van. Simonnak látszat kapcsolata volt Jézussal, mert az ajtaja kinyílt, és Jézus leülhetett. De amiért Jézus bement, az Simon szíve volt, de az zárva maradt. Testvérek, vigyázat, mert így is lehet Jézus mellett lenni. Csak látszat kapcsolat. És ez sose nyílik meg. A templom padjáig eljöhet. A székemig eljöhet. És stop. Tovább nem. Simon lelke nem került végül a Jézussal való közelségbe, mert sajnos így is lehet Jézus közelébe lenni, hogy minden változatlan marad. Kimozdíthatatlan, ítélkező, elkülönülő, önigazult, szeretetlen, törvényeskedő, akinek meggyőződés, hogy neki nincs szüksége semmilyen megváltozásra, megváltoznia a bűnösnek kell, és megtérnie is a bűnösöknek kell. De ő alapvetően jól éli meg a vallásos életét. Így gondolt magára. Én alapvetően jól élem meg a vallásos életemet. Jól. Jól teljesítek. Messze többet teljesít a vallás terén, mint általában az emberek. Úgy gondolta Simon, hogy nem is tartozik, nem is adósa, éppen ezért sem Istennek, sem embernek, sőt, tulajdonképpen túl teljesít. Fel is sorolja, böjtölök, imádkozom, adakozok, templomba járok, mondjam másként, presbiter vagyok, egyháztag vagyok, gyülekezeti tag vagyok. Lehet annál többet tenni? Nos, kedves testvérek, a ma is élő keresztények között is élő és köztünk is virágzó farizeusi lelkiség legnagyobb és végzetes tévedése az, és ez a ma este központi üzenete, hogy Isten országa nem teljesítmény kérdése. Simon tökéletesen meg volt róla győződve, hogy Isten országába bejutni, ez vallásos teljesítmény kérdése. Kell hozzá templomba járni, Bibliát olvasni, imádkozni, adakozni, ha kell, ezt-azt megcsinálni. Teljesíteni kell. Ott a törvény. Le van írva, hogy mit. Ott van a Bibliában. Hirdetik a papok. Olvasom magam is. Hallom is. Ha én ezt teljesítem, akkor minden rendben van. Simon úgy ítélte meg, hogy ő vallásos teljesítmény tekintetében tökéletesen eleget tett mindennek. Tökéletesen. Jól áll. Teljesítette Isten parancsait, és megnyílik előtte Isten országa. Hát akkor igyekezni kell, ezen múlik. Szarítsd össze a két kezedet, a lelkedet erősítsd meg, és menj, menj, csináld, végezd, és a végén nyílik az ajtó. Emlékeztek a gazdag ifjúra? Azt mondja Jézusnak, mikor beszélgetnek, hogy a törvényt korai ifjúságomtól megtartottam. És Jézus nem mondja neki, hogy hazudsz. Korai ifjúságomtól megtartottam. Teljesítettem. Minden paragrafust, minden törvényt. És fölteszi a nagy kérdést. Van még valami fogyatkozás bennem? Emlékeztek, hogy úgy kezdődik, hogy azért megy oda Jézushoz, hogy megkérdezi, hogy hogy jut be az Isten országába? Hogy lesz örök élete? Hogy lehet oda bejutni? És amikor Jézussal beszélget, azt mondja neki, hogy én mindezt teljesítettem. Teljesítettem, a törvényeket megtartottam. Van még valami? Vagy nyitva van már az út? Jézus ezt mondja neki, hát az a helyzet, ifjú, hogy egy fogyatkozásod még van. Magyarul azt jelenti, hogy akármennyit teljesítettél is, van adósságod. És tudjuk, hogy a végén ez az ifjú elment szomorúan. Amikor az ember nagyon akar teljesíteni, tudjátok, az sokszor azért van, mert nem akar, vagy nem tud szeretni. Bár az általa, Simon által is ismert törvény így szól, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet, és szeresd fel a barátodat. És nem azt mondja, hogy teljesítsd, hanem szeresd. Ő inkább teljesít, mert szeretni nem tud. Sem az Istent igazán, sem a fele barátját. Simon nem érti és nem hiszi, hogy Isten országa nem vallásos teljesítmény kérdése, hanem csak és kizárólag kegyelemé, bűnbocsánaté, semmi másé. Semmi másé. Isten országa, tanuljuk meg, nem teljesítmény kérdése, hanem a kegyelemé. Ezt kínálja minden Isten tiszteleten az Isten. Ez Jézus programja. Ezt mondja Jézus mindenkinek. Prostituáltnak, farizeusnak. Mindenkinek. Minden bűnösnek. Ő a bűnösök barátja. És azt mondja, hogy te bűnös, semmilyen teljesítménnyel Istenhez el nem jutsz. Ha mindent megtartottál volna, korai ifjúságodtól, amit a Bibliába kér az Isten, akkor is maradt adósságod. Hogy oda juss Istenhez, nem a teljesítményed kérdése, hanem a kegyelemé. Arról fogunk esténként beszélgetni, hogy a kegyelem, ha ingyen van, hogy lehet az enyém? Hogy lehet az enyém? De azt tanuljuk meg, mielőtt tovább lépünk, nem teljesítmény kérdése Isten országa, hanem a kegyelemé, ami nem más, mint maga a bocsánat, hogy Isten megbocsátotta a bűneimet. Jézus azért jött, hogy Simont elvezesse a teljesítményről a kegyelem felé. És azért lesz ez az evangelizáció, hogy megértsük. Isten országába eljutni nem teljesítmény kérdése. Be ne csapódj, nem teljesítmény kérdése, hanem kegyelemé. Erről fogunk együtt gondolkozni a hátralévő estéken. Adja Isten, hogy nyitott szívvel tudjuk fogadni az evangéliumot. Imádkozzunk. Urunk, csak te tudod igazán, hogy ott belül kik vagyunk mi, hogy hogyan gondolkozunk a hitünkről, a hívő életünkről, a vallásosságunkról, a vallási életgyakorlatunkról, de te tudod. Azt is tudod, hogy hogy gondolkozunk az emberekről, nekik látható bűnök közt élnek, hogy gondolkozunk a másik emberről, azt is tudod. Azt is tudod, hogy hogy gondolkozunk a mi mennyei atyánkról, és hogy gondolkozunk rólad, Krisztus Jézus? Te ezt is tudod. Könyörülj meg rajtunk, hogy szerinted való önismeretre jussunk el. és így szerinted való emberismeretünk legyen. És gazdagíts meg azzal, hogy megtudjuk igazán, milyen a mi mennyei atyánk felénk. Kérjük, mondd el, tanítsd meg. Amen. Mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Mielőtt a hirdetéseket elmondanám, arra kérlek bennetöket, hogy megint csendesedjünk el. Két kérés is érkezett hozzám, hogy imádkozzunk két testvérünkért, egy férfiért és egy gyermekért, akik nagyon nehéz életkörülmények közé kerültek, kórházban, illetőleg kórházi műtétre várnak. És van itt köztünk egy olyan fiatal pár is, akiknek ugyancsak nagy keresztet hordoz a gyermekük, és így ők is, és csendesedjünk el most, és könyörögjünk ő érettük. Imádkozzunk. Azzal biztatsz bennünket, Jézus, hogy minden gondunkat és terhünket rád vessük. Hozzuk a mi drága szeretteink életét, nekik talán olyan súlyos keresztet hordoznak, amiből nincs kiút. Mégis arra kérünk, áldott orvos Krisztus Jézus, hogy légy irgalmas mindegyikhez, és légy könyörülő azokhoz is, akik körülveszik a gyermekeket és a felnőttet. Orvosok, ápolók, szülők, testvérek, hadd tanuljunk meg bátor hittel imádkozni hozzád, mert neked mindenre van hatalmad. Hadd, hogy megértsük, hogy világossá legyen, hogy milyen nagy vagy te, és hogy bízhatunk benned. Itt állunk, és csak könyörögni tudunk, irgalomért, kegyelemért, gyógyulásért. Legyen meg a te akaratod. Legyen meg a te akaratod. Amen. Kedves testvérek, először azt hirdettem, hogyha Isten megtart bennünket és élünk, akkor holnap este 6 órakor folytatjuk a sorozatunkat. Holnap az asszonyról lesz szó, a bűnös nőről, aki belépett abba a házba. És persze mindig Simonról is. Hirdetem, hogy van egy csodás kezdeményezés, a cipős doboz akció, amely keretében karácsonykor megajándékozhatunk nagyon nehéz sorsú gyerekeket. Az ajándékokat csomagoló papírral bevont, cipős dobozokba készítve várják, melyek az alábbiak lehetnek: játékok, írószerek, higiéniai eszközök, édesség és könyv. A dobozra rá kell írni, hogy milyen korú és milyen nemű gyermeknek szánjuk. A csomagokat mi fogjuk eljutatni a gyűjtőpontra, a Csilibe. A dobozok leadási határideje december 18. kedd. Aki szeretne részt venni ebben a szép kezdeményezésben, az keresse Brandenburg takaró Szulit. Köszönjük előre is a gyülekezet áldozatos szeretetét. Kedves testvérek, záró énekünk a 466. számú dicséret, azt énekeljük végig. 466. Rád tekint már hitem, megváltóm Istenem a Golgotán. Áldás békesség Isten velünk a viszontlátásra.